beszélhessek vele. Egy pillanattal később már ott is volt Vivi a vonalban. Itt, pardon. Megré barátomtól hívom önt, és elnézést kérek, amiért munkában zavarom, a főfelügyelő szeretne néhány szót beszélni önnel. A válasz furcsa lehetett, mert a doktor elmosolyodott. De igen, akkor adom őt. Átnyújtotta Megrének a kagylót. Én is elnézését kérem, professzor úr. Volna szíves két-három kérdésemre válaszolni, igen nagy mértékben megkönnyíteni a munkámat. Igen, pardon, beszámolt a beszélgetésükről, és ez számomra döntő fontosságú. Tisztában kell lennie azzal, hogy most csak magánemberként fordulok önhöz. Bizonytalan ideig betegszabadságon vagyok. Nem vagyok beteg, vagy ha igen, akkor nagyon súlyos lehet, mert állandó orvosom, pardon barátom azt állítja, hogy tökéletesen egészséges vagyok. Az igazság az, hogy az egyik nyomozás során olyanokkal kellett foglalkoznom, akiknek messzire ér el a keze, és mivel a végére szoktam járni annak, amit elkezdek, sürgősen azt a tanácsot kaptam, hogy pihenjek néhány napig. Az első kérdésem ez volna, professzor úr. Nagyon meglepné-e, ha azt hallaná, hogy volt asszisztense, Milán doktor, elkövetett egy vagy esetleg több bűntényt? A vonal másik végén valami ugatásféle hallatszott, ami feltehetően nevetés akart lenni, mikor Vivi ismét megszólalt, már annak az embernek a hangján beszélt, akinek megvan a maga véleménye, és azt erőteljesen kifejezésre is juttatja. Kedves főfelügyelőm, nem volnék jobban meglepve, mint ha magamról, magáról, vagy a házmesteremről tudnám meg ugyanezt. Elégséges külső vagy belső kényszer nyomására bárkiről feltételezhető, hogy olyan cselekedeteket hajt végre, amelyeket a törvény és az erkölcs elítél. Ebben az esetben inkább belső vagy inkább külső kényszerre gyanakodna. Magad találkozott már Milánnal? Ma reggel néhány percre. Pardon, elmesélte, amit Milánról mondtam, ugye? Éppen most fejezte be. A maga véleménye szerint jobb szeretném a magáét ismerni, felelte Megré. Vitán felül belső kényszerről lehetne inkább szó. Milán a klasszikusan introvertált típus nem engedi, hogy az érzelmei viselkedésében is kifejeződjenek. Valószínűleg még sohasem volt bizalmas senkivel, leszámítva azt a néhány beszélgetést, amikor nem kis fáradtsággal elértem, hogy meséljen magáról. Ha feltételezzük, hogy bűntényt követett el, mindegy miért, kétségbe vonná beszámíthatóságát? Ezt az orvostól vagy az embertől kérdezi. Mint orvosnak nem ez a szakterületem, a pszichiáterekre hagyom, hogy ebben a dologban ítélkezzenek, az ő véleményük meg úgyis a körülményektől függ majd. Aztán gúnyosan hozzátette, na meg a pszichiáterek életkorától és attól, hogy melyik iskolához tartoznak. És mint magánember hogyan vélekedik? Mivel olyannak ismerem, amilyennek megismertem, személy szerint készséggel tanúskodnék a felmentése mellett. Másik kérdésemet nehezebb megfogalmazni, és attól tartok, meg is döbbentem önt. Az olyan ember, mint Milán, ha úgy érzi, sarokba szorították, egyszerű vagy bonyolult módját választja-e a védekezésnek? Ennyi, monsieur Megré, hiszen majdnem olyan jól ismeri Milánt, mint én. Természetesen bonyolult módját, és a bonyolult kifejezés még nem is elég erős. Amikor Milán mellettem dolgozott mindenben, még a vizsgákon is a válaszadás legösszetettebb módját választotta. Egy téma minden lehetséges elágazását, minden lehetőségét megragadja, és makacsul arra törekszik, hogy semmit ne hagyjon feltáratlanul. Köszönöm a válaszait, professzor úr. Még egy szívességre szeretném megkérni. Feltéve, ha úgy gondolja, hogy megteheti, és ha megajándékoz a bizalmával. Meg lehet, hogy tévedek, hogy azok a feltevések, amelyeket épp most tákoltam össze, ma éjjel hamisnak bizonyulnak. Viszont ha a tények megerősítik őket, akkor több ember súlyos veszélyben forog. Egyetlen beszélgetés Mademoiselle Mottal bizonyára elég volna ahhoz, hogy fény derüljön erre a kérdésre. Gondolom, van telefonja. Ha rábírná, hogy még ma este fogadjon, akár a lakásán, akár valahol másutt, valószínűleg elkerülhetnénk néhány újabb tragédiát. Hát, maga is fél ettől a szerencsétlen Mottól. Ha elgondolom, hogyha nem volna ilyen előnytelen külalakja, mindenki úgy nézne rá, mint egy angyalra. Telefonálok neki. Magát milyen számon hívhatom vissza? Megré fölállt, átment a szalomba, ahol a két asszony suttogva beszélgetett, hogy ne zavarja őket. Mégis innék egy kort szilvapálinkát, feltéve, hogy Pardon ki nem tépje a poharat a kezemből. Pardon nem szólt semmit, még mindig csodálattal, vegyes érdeklődéssel tanulmányozta a barátját. Érdeklődésében volt egy csipetnyi félelem is. Azon töprengett, hogyan jutott el Megré odáig, hogy már föl tudta vázolni feltételezéseit, nagyon szerette volna rekonstruálni a gondolatmenetét. Haló! Igen, én vagyok, professzor úr. Beleegyezett, hogy most rögtön fogad? Nem volt nagyon nehéz elintézni? Egy kicsit, megmondaná akkor a lakás címét? Rue de France Bourget. Igen, ismerem az épületet, egy időben arrafelé laktam, a Place de Vosgien. Nagyon hálás vagyok önnek, igen, én is boldog lennék, ha találkoznánk. Amikor ismét fölállt, még mindig ugyanolyan nyugodt volt, de azért egy kis fény, amely az imént még nem volt benne, most ott bujkált a szemében. Nem haragszik, Pardon, a magára hagyom a hölgyekkel, persze lehetséges, hogy a telefonomra rákapcsolták a lehallgatót, akkor előbb lesznek ott, mint én. A házunk előtt nyilván egy-két nyomozó sétál a speciális osztályról. Miért ne vihetném el én? Itt a kocsim, néhány perc múlva vissza is érek. Átmentek a szalonon. El még sokáig maradsz? Fogalmam sincs, hány órakor jövök vissza. Nem túl nagy a kockázat? Nem nagyobb, mint amennyit már úgy is kockáztattam. Pardon, elvisz kocsin, aztán ő rögtön visszajön. Útközben Megré egy szót sem szólt. Kocsi nem követte őket, talán mert együtt tudták, Pardonékkal felfüggesztették a megfigyelést. A Rue de France Bourget a Maré negyedben még áll benne néhány történelmi nevezetességű kis palota, amelynek ma már szerényen élő kis családok a lakói. Többnyire kisiparosok lakják, sokan Lengyelországból, Magyarországról vagy az egykori Litvániából származnak. Jó ét, Pardon, és köszönök mindent, ha sikerül a dolog, nagy részben magának köszönhetem. Sok szerencsét. Megré becsöngetett. A láthatatlan házmesternő gomnyomással nyitotta ki a nagy kapuba vájt ajtót, a főfelügyelő átment azon a térségen, amely valaha egy nagyúr díszudvara volt. Kérem, mademoiselle Mott, merre lakik? Egy hang válaszolt egy kis ablakon át. Második emelet balra az első ajtó. Belépett, a lépcsőház rögtön kivilágosodott, és Megré megpillantotta Milán doktor asszisztensnőjét, amint a korláton áthajol. Amikor fölért hozzá, az asszony ezt morogta. Gondoltam, netán eltéveszti az utat, a ház beosztása elég bonyolult. Egészen másként festett, sötét ruhájában, mint uniformisban, mintha sebezhetőbb lett volna. A szemüveg mögött megbújó szempárból nyugtalanságot lehetett kiolvasni, túlságosan fehér bőrén az izgalomtól vörös foltok jelentek meg. Erre tessék, siessen, a világító automata mindjárt kikapcsol. Egy nagyon tiszta, csak nem vidám helyiségbe vezette a főfelügyelőt, amely szalon és ebédlő volt egyben, a patinás vidéki bútorok nyugodt és biztonságos légkört teremtettek benne. Foglaljon helyet, gyújtson rá nyugodtan. Remélem, a professzor nem álmából ébresztette fel. Keveset alszom. Nem volt a szobában se rádió, se televízió, de a polcokon számtalan könyv sorakozott, az egyik fotelban egy nyitott könyv hevert. Otthon felejtette a pipáját? Nem próbálkozott barátságos mosolyjal, elfogadottságát sem rejtette el a felügyelő elől. Már akkor megértettem, hogy rosszra fordultak a dolgok, amikor ma reggel a váróban láttam magát. Most csak az lepett meg, hogy éppen idejött. Amint Vivier professzornak is mondtam, kisasszony, magánemberként vagyok itt. Nincs rá semmi jogom, hogy zaklassam magát, a feletteseim betegszabadságra küldtek, hogy elkerüljenek minden kellemetlenséget, amely bizonyos fontos személyiségeket érintene. Maga nyugodtan az orromra csaphatta volna az ajtót, ezért kértem Vivier professzor közbenjárását, akiben ön megbízik. Még most is joga van megtagadni a kérdésekre a választ. Lassan